kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A 2025-ös költségvetés egy új gazdaságpolitika büdzséje, amely a tartós konjunktúra alapjainak lefektetéséről szól. Ezt mondta a pénzügyminiszter expozéjában az országgyűlésben. Varga Mihály kiemelte, a dokumentum tartalmaz minden forrást ahhoz, hogy tovább növeljék a családok támogatását, megerősítsék a vállalkozásokat, megvédjék a rezsicsökkentést, megőrizzék a nyugdíjak értékét, garantálják az ország fizikai biztonságát és továbbra is megvédjék Magyarország határait az illegális migrációtól. A kormány 3,4%-os GDP bővüléssel és 3,2%-os inflációval számol. A költségvetési hiány tovább csökkentik, ennek jegyében 3,7%-os GDP arányos hiány céllal számolnak a jövő évre. A következő évben több mint 300 új beruházást indítanak, többek között a közlekedési infrastruktúra, az oktatás és az egészségügy területén. Ezek összköltsége meghaladja a 8100 milliárd forintot, a 2025-ös évre eső rész összértéke pedig 480 milliárd forint. Jövő évtől két lépcsőben emelkedik a gyermeket nevelő családok adókedvezménye, így döntött a parlament. Július 1-től 50, aztán 2026. január 1-től további 50%-kal nő a gyermekenként érvényesíthető kedvezmény mértéke. Emellett 2-ről 4 hónapra emelték az apasági szabadság igénybevételére nyitva álló időtartamot. A jövőben több adó nem is, minden évben az infláció mértékével emelkedik, így döntött az országgyűlés. Ide tartozik a szeszes italok, dohánytermékek és üzemanyagok jövedéki adója, továbbá a gépjármű, a cégautó és a regisztrációs adó is. Országosan mintegy 200 milliárd forint áll rendelkezésre az ifjúsági garancia programban 2027-ig, jelentette be a foglalkoztatás politikáját felelős államtitkár. Szomba Sándor elmondta, a projekt korábban indult, első részének köszönhetően több mint 10 000 30 év alatti fiatalt sikerült munkába állítani, a program másik, a 30 év felettieket érintő részében pedig 11 000 embert segítettek állás lehetőséghez. Mindkét programban a résztvevők több mint 90%-át a mikro- és kisvállalkozásoknál foglalkoztatják. Az MVM Next Energia Kereskedelmi ZRT november 29-e és január 5-e között több mint 5 hetes önkéntes kikapcsolási moratóriumot hirdett lakossági ügyfelei körében. Az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően az MVM egyetlen lakossági ügyfelénél sem kapcsolja ki az áramot és a földgázt az ünnepi időszakban. Az országgyűlés elfogadta a börtönbeszélők új szabályait. A Magyar Helsinki Bizottság és a fogvatartottakat és családjukat képviselő csoport üdvözli a 2017 óta hatályos rendelkezések eltörlését és a mostani humánusabb szabályozást. A változtatások az elítéltek hozzátartozóinak családi és magánélethez való jogát is biztosítják, írta a bizottság. Az új rendelkezések közül a legjelentősebb, hogy a fogvatartott és a hozzá látogatásra, azaz beszélőre érkező hozzátartozója a jövőben főszabály szerint személyes érintkezéssel, kézfogással, puszival, öleléssel köszönhetnek egymásnak és búcsúzhatnak egymástól. Életbe lépett hajnalban a tűzszünet Izrael és a Hezbollah libanoni síta fegyveres szervezet között, közel 14 hónapos hadviselés után. A megállapodás szerint a következő 60 napon az izraeli hadsereg fokozatosan kivonul Dél-Libanonból, ahol a hivatalos libanoni hadsereg 5000 katonát állomásoztat majd a Litáni folyótól délre fekvő térségben, és az izraeli határnál 33 helyen állásai lesznek, hogy ezzel megakadályozzák az Iránból támogatott Hezbollah ismételt térnyerését. A Hezbollahnak a Litáni vonalától északra kell távoznia, és katonai infrastruktúráját fel kell számolni az izraeli határ közelében. Helyszíni beszámolók szerint valóban hallgatnak a fegyverek. Szijjártó Péter üdvözölte a fegyvernyugvás tényét. A külgazdaság és külügyminiszter Marokkóba utazott, amely ország elmondása szerint sokat tett a közel-keleti béke ügyéért az Ábrahám megállapodásokhoz való korábbi csatlakozásával. Az adventi gyertyagyújtás időszakában, illetve azt követően naponta átlagosan 24 otthonban csapnak fel a lángok, vagyis óránként keletkezik egy lakástűz az országban, illetve évente mintegy 50-60 eset hozható összefüggésbe az adventi koszorúval, figyelmeztet az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője. Mukics Dániel kifejtette, ha például nincs a gyertyák alatt fém alátét, amint leég a gyertya, meggyullad a koszorú is, és ha nem észleljük időben a tüzet, a lángok a bútorokra, majd a szobára is átterjednek. A karácsonyfának szánt fenyőket jóval a megvásárlás előtt kivágják, így azok a fűtött lakásban hamar kiszáradnak, és ez olyan jó lég, hogyha egy ponton is meggyullad, néhány másodperc és ég az egész fa. Végül az időjárásról. Holnap nagyrészt erősen felhős vagy borult lesz az ég, főként a nap második felében többfelé várható eső, zápor, megélénkül a szél. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban -1 és 0, napközben aztán +4-6 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
Advent az érseki palota udvarán. November 30-a és december 23-a között számos programmal és vásárral várja az Egri érseki palota turisztikai és látogatóközpont az érdeklődőket. November 30-án szombaton 15 óra 30 perckor meggyújtják az első adventi gyertyát a palota díszudvarán. Közreműködnek Budapéter atya és a Jópásztor óvoda óvodásai. December 6-án pénteken 18 órakor Zsuffa Tünde, Hasad a hajnal című könyvének bemutatója lesz a palotában. Közreműködik Kubik Anna színművésznő. December 7-én szombaton 15 óra 30 perckor gyújtják meg a második adventi gyertyát a palota díszudvarán. Közreműködnek Mikéle Gerva Zóni atya és a Szent Imre Katolikus Általános Iskola diákjai. December 14-én szombaton 15 óra 30 perckor gyújtják meg a harmadik adventi gyertyát a palota díszudvarán. Közreműködnek Cibere Zsolt atya és az Andrássy György Katolikus Közgazdasági Szakgimnázium és gimnázium tanulói. December 21-én szombaton 15 óra 30 perckor gyújtják meg a negyedik adventi gyertyát a palota díszudvarán. Közreműködnek Holló Gábor atya és az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorló általános iskola, gimnázium és AMI diákjai. Az adventi vásár a palota díszudvarán november 30-a és december 23-a között várja a látogatókat, szombat délutánonként pedig megismerhetik a Borsod Nádasdy kézműves Molnár Kalács sütését is. Az adventi időszakban a palota kiállításai is megtekinthetőek, illetve ingyenes tárlatvezetések indulnak a bazilikába, amelyekről további információt a palota honlapján a www.egriesekipalota.hu címen találhatnak.
A 2025-ös katolikus kalendárium lelkiségi írások gazdag választékával várja olvasóit. Emellett ismert írók, költők elbeszélései, versei teszik gazdagabbá a karácsonyi készülődés időszakát. A legolcsóbb és legkedveltebb katolikus kalendárium ára 850 forint. Keresse a templomokban, az egyházi könyvesboltokban és a Szent Maximilián kiadó webáruházában. szentmaximilian.hu.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Ismét adventi véradás a TV Egerben. November 29-én pénteken 16 órától újra élő műsorral jelentkezünk. Adakozz a kórház gyermekosztályának betegeiért. Várunk 14 és 19 óra között a Törvényház utca 15 szám alá. Nyereményekkel és ajándékokkal várjuk a véradókat. Légy részese az élő műsornak. Találkozzunk november 29-én pénteken a TV Eger adventi víradásán.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
kép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Kedves hallgatóink, műsorunkban az Egri Főegyházmegye kurziósai mesélnek arról, hogyan találkoztak a kurzió mozgalommal, és mit adott az életükben ez a közösség.
Én ezzel egy időben kezdtem el az egyetemet Budapesten. Nagyon sok irányból jöttünk, én tanári szakot kezdtem el az ELTE-n éppen. Pedagógia, emberekkel fogunk foglalkozni, gyerekekkel fogunk foglalkozni, ez mind-mind nagyon fontos volt, hogy szerető viszonyban legyek azért általában az emberekkel, mégiscsak pedagógus pályán vagyok, és ehhez nagyon sokat tudtam meríteni az Isten kapcsolatból. Nagyon nagy élmény volt nekem az, hogy az egyik pedagógia órán, amikor sorrendbe kellett állítani, hogy mik vannak az életünknek a fontossági listáján, akkor első helyre rakhattam az Istent, mert ott volt egyáltalán a listán. Tehát nem csak a kurzustartó, oktató szerint lehet ez fontos dolog az ember életében, de több szaktársam is odaírta a listára az első helyre, és nekem ez mind-mind olyan jó külső megerősítés volt, hogy igen, Zsófi, ez szabad, és csinálni kell, és igenis az Istent kell tenni első helyre. Úgyhogy nekem az nagyon-nagyon egy vízválasztó volt, hogy hogyan kell viszonyulnom az emberekhez. Az nagyon-nagyon sokat tanultam a kurzilóban erről.
2013-ban voltam én kurzión, feleségem előtte egy másfél évvel. Engem az a felsőtárkányi kurziós kis csoport imádkozott be a kurzióba. Akkor mi a plébánián laktunk albérletbe, és ugye ők a plébánia dolgozó szobájában tartották ezeket a kis csoportokat, és hát hébe-hóba áthívtak, hogy én is részt vegyek, tetszettek az énekek, imádkoztak, hogy beszélgettek, de úgy igazán a kurzióról akkor nem tudtam semmit, és akkor ők egy olyan jó másfél évig, sőt majdnem két évig imádkoztak, hogy menjek, és akkor 2013. októberében voltam, azt már meg nem mondom, hogy hányos, 60, talán azt hiszem 66, nem vagyok benne biztos, és nagyon jó volt. Tehát én bölcsőkeresztény vagyok, hitemet nem gyakoroltam közel 25 évig, és 2010-ben találtam vissza az Úrhoz, a feleségem által, és úgy igazán akkor tapasztaltam meg Jézusnak a testvériségét, a barátságát. Az volt nekem a furcsa, hogy tehát már benne a kurzióban azt éreztem az asztalnál, hogy ismerem azokat, akik együtt ülünk, holott akkor találkoztunk először, és ez a mai napig is megvan. Tehát ez az érzés, hogyha összejövünk más kurziósokkal, mint hogyha múlt héten váltunk volna egymástól, holott közben eltelt lehet 2-3 év is. A családom, hál' Istennek, jól viselte, főleg a gyermekeink. Mondogattuk régen, hogy hát, hogy kurziós árvák, mert hogy nagyon sokat jártunk ugye felkészítőre, munkatársként, meg a találkozókra, ugye ők nem jöttek velünk, aztán hébe-hóba már eljött velünk a kislányunk, akkor még a kislányunk. A családunkba is átvezettük úgymond az imát, hogy esténként összeültünk, megnyújtottunk egy gyertyát, és akkor még a három gyermekünk lakott velünk, a két hölgyük már elrepültek, és úgy imádkoztunk. Tehát nagyon sokat jelentett nekünk, hogy ők is imádkoznak velünk. Hál' Istennek mind a három megtartotta hitét, nem azt mondom, hogy állandóan a templomban vannak, de mind a hármukon érződik azért az Isten kapcsolat. Nekem a feleségemmel viszont én azt éreztem, hogy tehát sokkal jobban szeretjük egymást azóta, amióta. Mert mikor ő volt kurzión, akkor ő azt mondta, hogy férhez ment az Úrhoz. És ugye amikor hazajött, akkor ugye a hite szerint, ugye, hogy bennem látta Jézus, ugye az ember úgy van a másik emberrel, hogy ha látom benne Jézust, akkor az már jó, és így rányomta a bélyegét a családi életünkre, tehát sokkal kiteljesedtebb, szeretetteljesebb lett. A gyermekeink azt mondták annak idején, hogy emberiebbek lettek, tehát a hit által. Tehát azt hozzá kell tenni, hogy nálunk mindenki ateista volt a családban, én voltam egyedül bölcsőkeresztény. A feleségem is felnőttként tért meg, a gyermekeim, Sára lányom, őt még akkor nem volt 6 éves, amikor megkereszteltük, a két fiú pedig már itton órák után lett megkeresztelve, lettek elsajátozók, minisztráltak, bérmálkoztak.
2019-ben hívtak meg a kurzióba, Tiszafüreden, a plébános atya, és van 205-es nővérünk, és így kaptam meg az úrhívását, egyébként már évek óta nagyon vártam, kerestem valamit, vagy valakit, és erre 19-ben került sor. nagyon-nagyon megörültem, mert a közösség élménnyel itt találkoztam először a kurzióban. Addig nem volt közösség, igazából nem volt egy éltető közösség, akihez tudnék kapcsolódni. Felnőtt megtérő vagyok, és hát egy ilyen 4 évig így kerestem valakit. És nagyon nagy hálám az Úrnak, hogy meghívott ebbe a közösségbe, és már ott azon a rejtélyes és nagyon szép 3 napon éreztem, hogy itt további feladataim is lesznek, és hát türelmetlenül vártam azt is, hogy ebből mi fog kisülni, vagy mikor kapok már egy konkrét feladatot. Ez pedig idén jött el, 2024 nyarán egy egri női kurzióba munkatársként kapcsolódhattam be a munkába, és nagyon szerettem volna szolgálni az Urat, mert hogy annyi minden áldás, kegyelmet kap az ember egész életében, de különösen a kurzió útján. Szerettem volna neki egy kicsit dolgozni, vagy sokat, amennyit sikerül, és elképzelésem sem volt, hogy ezen az alkalmon is mennyi rengeteg kegyelmet kapunk mi munkatársak is, egy kicsit más, mint az az első 3 nap. Nagyon-nagyon szép volt, nagyon örültem, hogy ott lehettem, és a jelöltek is, ahogy kinyílnak, ahogy formálódik a közösség, és ahogy útjára bocsátjuk őket nagy reményekkel, hogy ők is fognak hozzánk csatlakozni, ezért mind nagyon hálás vagyok, és az első megtérésemet a kúziónak köszönhetem. Azt gondolom, és azóta teljesen megváltozott az életem, az emberekhez, a közösséghez való viszonyom is. Próbálom az Úr segítségével saját magamat is formálni, és kifürkészni az ő útjait, hogy mire hív.
Én nekem a kurziló egy tartást adott. Keresztény ember vagyok gyerekkoromtól kezdve, hitben nőttem föl, és a kurzilóban én ezt megtapasztaltam, hogy a Krisztussal való kapcsolat mennyire meg tud erősíteni a hétköznapokban, és én ebből tudok erőt meríteni. A párommal együtt kurzilósok vagyunk, és a hétköznapokban tartást ad nekünk. Tehát van mibe kapaszkodnunk, és ezt mi tapasztaljuk, hogy a hitünkben meg tud erősíteni a Krisztussal való kapcsolat. És látjuk a hétköznapokban, az idegenekben, akik nem tapasztalták meg ezt a kurzilós érzést, azok lemaradnak egy olyan dologról, amit mi erőként tudunk magunkban megtartani, és erőként tud hatni ránk. És a környezetünkben ezt a változást látják rajtunk, és megtapasztaljuk azt, hogy kicsit csodabogaraknak látnak bennünket. És a kurzió távlatában, 27 év távlatában én azt látom, hogy ez egy megerősítés abban, hogy a Krisztussal való hitünket hogyan tudjuk megélni. Például egy súlyos betegség történik a családban, és mindenki összeroppan, és akkor mi a feleségemmel azt tapasztaljuk, hogy akkor imádkozzunk ezért a gyerekért. Átlag ember számára ez nem megszokott, és kiderült, hogy ez a gyerek a imának a hatására, sőt a kúzilós testvérek elvitték őt Csíksomlyóra, és ott imádkoztak érte, és ez a gyerek meggyógyult. Kúzilónak a jelene elég siralmas, azért, mert nagyon kevesen vannak a fiatalok, akik a kúzilónak a szekerét tolnák. Tehát egyre idősebbek vagyunk, és azt látjuk a templomokban is egyre kevesebb a fiatal, vagy legalábbis a környékünkön, és nincsen, akinek át tudjuk adni ezt a tüzet, ezt a lelkesedést. És mi ránk, a idősebbekre marad ez, hogy a kurzilónak a dolgait intézzük, ezeket tovább tudjuk adni azt a kurzilós szeretetet a jelölteknek, a hétköznapokban tovább tudjuk adni a családunkban, munkatársainknak, a körülöttünk élő embereknek.
Elég régen vagyok a grémiumnak a tagja. A vezetője az csak most az idéntől, és 27 éve dolgozom a kurzióban. 97-ben voltam először a 12. egri férfi kurzión, aztán egy évig csend körülbelül, és utána pedig elindult a kurziós életem, és azóta nem mondom, hogy függőség, de nagyon sokat dolgozom a kurzióban, és nagyon szeretem a kurziót. A grémium vezetése az számomra azért egy viszonylag könnyebben emészthető feladat, hogy mert informatikával foglalkozom, úgyhogy a napjaimban is szinte azzal dolgozom, hogy szervezni kell dolgokat, meg kell oldani bizonyos feladatokat, algoritmusokat kell gyártani, stb. Ennek persze nem biztos, hogy a grémium tagjai is örülnek mindig. Van, amikor ez lehet, hogy számukra teher is. Jó dolog vezetni egyébként a kurziót, most azért, mert talán már egy kicsit ilyen lejáratott dolog, vagy túl sokan hivatkoznak arra, hogy volt a Covid, és hogy a Covid óta sok minden megváltozott. A kurzióban is ugyanígy vagyunk, hogy nagyon sok minden megváltozott. 4000 fölött van azoknak a létszáma, akiket a kurzióban regisztráltunk valamikor úgy, hogy részt vettek a kurzióban. Ebből most néhány százan maradtunk. És ez kifejezetten két dolog miatt, egyrészt a Covid miatt, hogy a Covid után gyakorlatilag a közösségek nem indultak újra, és azért, mert bizony sokan kiöregettünk is. Tehát az én korosztályom, meg az e fölötti korosztály az, aki igazán a kurziónak a magját alkotja. És ezért nagy vágyunk is van, meg bennem is van egy nagy vágy, egy erős vágy, hogy ha csak lehet, akkor fiatalítsunk. Ezt nem lehet így programprontba tenni, nem sok értelme lenne valószínűleg, mert az mindig azokon múlik, akik apostolkodnak, hogy kiket hívnak meg. És nyilván, mivel mi magunk elég idősek vagyunk már, ezért sajnos nehéz fiatalokat megszólítani. És nem csak ezért nehéz megszólítani őket, hanem azért is, mert a fiatalok, mikor oda kerülnek, hogy már a vallásukkal, a hitükkel is foglalkoznának, addigra már régen elkötelezték magukat a valamilyen, vagy egy multicégnek, vagy tele vannak hitellel, tele vannak olyan feladatokkal, amik elvonják az idejüket, meg az energiájukat attól, hogy az Istennel foglalkozzanak. Férfiaknál különösen nehéz a dolog, mert elég konokok vagyunk mi férfiak, ugye mi nem annyira szeretünk a lelkünkkel foglalkozni. A nőknél ott most sincs problémánk olyan szempontból, hogy elég sokan jelentkeznek a kurzióba. A férfiaknál ott nagyon kevesen, úgyhogy sok olyan kurzió volt már, amit el kellett halasztanunk, mert nem jött össze a megfelelő mennyiségű jelölt. De azért nem adjuk föl, dolgozunk rajta. Amikor először részt vettem a kurzión, akkor nagyon megérintett. Magamban úgy fogalmaztam meg, hogy úgy jöttem el haza a kurzióból, hogy volt egy hátizsák rajtam, ami elég nehéznek tűnt, azt levette rólam a kurzió, és tett rám egy másik hátizsákot, amit viszont könnyebben viselek. Nem biztos, hogy egyébként nem nehezebb akár, mint ami eredetileg volt, amit levett rólam, de ezt sokkal könnyebben viselem. Viszont sokszor, amikor a további kurziókon beszélgettünk így az asztalban egymással, akkor mondtam nekik azt, hogy ezeknek a jelölteknek, akikkel együtt voltunk, hogy nem tudom, hogy mi a Jóisten szándéka velem, de nekem olyan egyenes az utam. És hogy biztos, hogy nem lesz ez mindig így, hanem valamire felkészít engem az Isten, hogy mire azt még nem tudom, de valamire biztosan. És teltek az évek, és hát megérkezett erre is a válasz. 3 gyermekünk van, és egy feleségem, a Valcsika. Most már 39. éve, illetve elkezdtük a 40. évét a házasságunknak, és hát a 3 gyermekünk közül a középső Gáborka, ő 29 évesen megbetegedett, leukémiás lett, és hát körülbelül 1 év volt, amíg a betegséggel küzdött, és aztán őt elveszítettük. És még jöttek más egyéb csapások is, és azt gondolom, hogy ezt nem panasszal mondom egyáltalán, hanem úgy, hogy a Jóisten valószínűleg erre készített föl engem, akkor, amikor a kurzióba elhívott, hogy én nekem is meg lesz a keresztem, de ezt a keresztet nem biztos, hogy enélkül tudtam volna így viselni, ahogyan viselnem kellett, és kell mind a mai napig. De meg vagyok nyugodva ebben. Nehéz ez, mert biztos sokan, akik hasonló helyzetbe kerülnek, azok ezt nem tudják elfogadni, vagy küzdenek azzal, hogy a Jóisten miért tette ezt ővelük, miért kerültek ők ebbe a helyzetbe. Azt mondom, hogy el tudom fogadni, hogy Gáborkának ez volt az útja. Egyébként egy életvidám gyerek volt, és mindig nagy kanállal lette az életet, és azt gondolom, hogy hiába csak 29 év adatott meg neki, de szerintem nem maradt ki semmiből.
2016-ban kerültem a kurzióval kapcsolatba. Van egy kollégám, aki invitált a kurzióra, és ő elvégezte, és nagyon jó élményeket szerzett, és úgy gondolta, hogy nekem is hasznos lenne. Azt tudtuk egymás, hogy katolikusok vagyunk, de úgy különösebben mélyebben nem volt ez irányban információcsere közöttünk, úgyhogy egy kicsit olyan ismeretlenbe ugrottam, és nagyon jó élményeket szereztem az első kurzión. Egerben volt, a Szent János házban, És ami a legnagyobb élményem az az volt, hogy közösségi élményt adott nekem, tehát én korábban azért elég ilyen magányos Isten kapcsolatot kerestem, itt pedig arra döbbentem rá, hogy Istennel nem egyedül vagyok kapcsolatban, hanem egy közösség részeként, és így egészen más megélni az Isten kapcsolatot. Utána egy ideig nem volt kis csoportom, aztán egy kis csoportba is bekapcsolódtam, és ott is ezt a közösségi élményt nagyon jól át tudtuk élni. Sajnos a Covid hatására ez a kis csoport felbomlott, és nem is indult újra. Egy ideig még próbáltuk a online kapcsolatokon keresztül fenntartani, de ez úgy nem működött Isten igazából. Természetesen a kurzióval kapcsolatban maradtam, és a kurziós rendezvényeken mindig igyekeztem részt venni, és most az idén lett megint egy új változás az életemben, hogy bekerültem a grémiumba, ami tulajdonképpen egy közösség újra, tehát valahogy az Isten ezt a közösséget ezúton pótolta, és hát munkatársként is részt vettem már 2017-ben, meg a tavalyi évben is a Kúzilon, úgyhogy ez is a közösségnek az erejét adta, és ez is nagyon sok élménnyel gazdagított. Egyébként most is folyamatosan készülünk Kúzilóra, és ennek a munkatársi részét, hát ezt a feladatot viszem. Nagyon nagy felkészültséget igényel egy ilyen munkatársi feladat, és maga a felkészülés egyébként egy nagyon nagy lelki utat jelent. Most egy beszédírásban vagyok benne, és ez számomra tulajdonképpen egy tanulmányútnak, vagy egy lelki utazásnak fogható fel, ami akkor is egy nagy változást idéz elő az emberben, hogyha még nem is lenne esetleg kurzió. Tehát olyan, mint azt mondanám, hogy az út a cél, tehát maga ez a folyamat, ez egy nagyon izgalmas, hogy ezen beszédírási folyamaton átesik az ember. Én úgy gondolom, hogy aki a kúzilót elvégzi, az már nem tud, hogy nem kúzilós lenni, tehát valamilyen szinten ez az életében egy ilyen örök nyomot hagy, de igazából a kúzilót megélni akkor lehet szerintem, hogyha kis csoportos kúzilós életet folytat valaki, tehát az adja ennek a savaborsát. Keressük a kúzilós kapcsolatokat és az életet, de azt gondolom, hogy maga a szemlélete változik meg a kúziló kapcsán az embernek, tehát egészen más lesz a Istenhez való kapcsolata és az emberekhez kapcsolata, és ez a cél is egyébként a kúzilóba, hogy átalakítsa az emberek gondolkodás módját, és egy újjászületett ember jön ki a kúzilóról, természetesen most ezt jó értelembe értve. Ez meghatározó az ember életében, de ez a hatás azért akkor tud igazából tartós menni, hogyha bennmarad a kúziós közösségbe valaki. Én erre törekszem, hogy ez így bennmaradjon, és másokat is efelé igyekszek terelni a környezetemben, hogy ez a kúziós közösségbe bekapcsolódjon. És ez egyfajta garancia arra, hogy az Isten kapcsolat az intenzívebb, közösségbe lehet megélni, és nem vész el, úgymond nem lesz elveszett bárány az, aki egyszer a kúzilóba bekerült. Ma a feleségem mondta, hogy én egy nagyon sokat változtatott, amikor a kúzilóra hazamentem, mondta, hogy ez nagyon sok hatásra volt, érződik, hogy máshogy viszonyulok hozzá, és az emberekhez is, és hogy még a vasárnapra visszatérve, tényleg van egy olyan érzés az embernek, hogy mintha egy picit a mennyországnak az illatát megérezné, tehát, hogy valahogy ilyen lehet ez a teljes szeretet árad köztünk, és semmilyen olyan az a hétköznapi embernek az a kicsinyessége, vagy az a nem tudom, tehát egészen más, hogy szemléljük az embereket. Ezt a hatást nyilván nem lehet hosszú után fenntartani, de egy nagyon boldog örömteli érzés, amikor úgy ezt a záró ünnepet átéli ott a kúzilón a jelöltek meg a munkatársak is. Más lett a szemlélet, más lett a viszonyulásom az emberekhez, tehát valahogy azt, ahogy Isten szeret minket, azt a szeretetet próbálom gyakorolni az emberek felé, és nyilván az én tökéletlenségem keretein belül, újjáformálódtam valamilyen szinten, újjászülettem, ha ez talán egy kicsit túlzás, de azt lehet mondani, hogy egy új emberré válhat az ember, vagy újjáformálódik a szemlélete ezáltal. Ez nem egy tudatos, nem saját elhatározásomból lettem más, hanem amiatt, mert máshogy viszonyulok az embereknek. Megváltozik a viszony az embereknek a kúziló eredményeképpen a többi emberhez is, Istenhez is szerintem. Tehát ez, amiben más lesz a kúziló után valaki.
Kedves hallgatóink, Szlezák Zsófia, Svidró Gábor, Gálné Marcsi, Kaló Csaba és Baksai Gábor tanúságtételét hallották.
Neuma. Fejezetek az egyházzene történetéből.
Lévó, Dicsértessék a Jézus Krisztus, mai műsorunkban dr. Varga László orgonaművész, egyházzenész előadását hallják.
Jó napot kívánok, kedves hallgatóim! A reformáció korától a protestánsok fokozatosan, de igen határozottan szakadtak el a római katolikus liturgiától. Ez természetesen így történt a halotti misével, a requiemmel kapcsolatban is. A halotti szertartásban már nem az évszázadok óta használatos liturgikus szövegeket használták, hanem a komponisták saját elgondolásuk szerint a Szentírásból összeválogatott versekből alakították ki kompozícióikat. Ennek a szép, több évszázados egyházzenei hagyománynak a legjelentősebb mérföldköveit szeretném önöknek ma illusztrálni. 1636-ban adták ki a korabarok zene géniuszának, Heinrich Schütznek a kompozícióját, amely kenyéradó gazdájának, második Henriknek, Reisgera hercegének halálára készült. A mű címe Musicalische Exequien. A darab záró harmadik részében csodálatosan kapcsolja össze Schütz a bibliai idézeteket. A tutti kórus Simeon hálaénekét énekli, Lukács evangéliuma második részének a 29-től a 31. versig terjedő szakaszát. Katolikus hallgatóim az elalvás előtti imaórából, a kompetóriumból ismerik ez igéket, hiszen ez a kantikum. Most bocsátod el, Uram, szolgádat, beszédet szerint békességgel, mert meglátta szemem üdvösségedet, amelyet elkészítettél minden nép szeme láttára, hogy megjelenjék világosságul a pogányoknak és dicsőségül népednek, Izraelnek. S hogy nem mindenestől szakítottak a római hagyománnyal, mutatja, hogy az első félverset zsoltár tónuson intonálja a szólista. A szólistákból álló kórus, vagyis a koncertanti, a Jelenések könyvének 14. részéből a 13. verset idézi, amelybe beleillesztette Schütz a Bölcsesség könyvének egyik versét, amelyet viszont minden szentek miséjéből, az offertóriumból ismerünk. Boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg, mert megnyugszanak fáradozásaiktól, és cselekedeteik követik őket. Az Úr kezében vannak, és semmi gyötrelem nem éri őket. Boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg. Elgondolkoztató, hogy a három szöveg párhuzamosan hangzik fel a két kórus váltakozásában. Énekel a Chapelle Royale, vezényel Philipp Herrvége. Luther verses éneket írt Simeon hála énekéből, evangélikus testvéreink máig éneklik temetéseken. Bach már ezt illesztette gyászkantátájába, a 106. jegyzékszámú Actus Tragicusba, az alt és a basszus szólójába, vagyis a lélek és Krisztus párbeszédébe. Az alt szövege megint csak ismerős a kompletóriumból, amelyben responsóriumként énekeljük. A te kezedbe ajánlom lelkemet, te megváltottál engem, Uram, hűséges Isten. Erre a basszus, azaz Krisztus válasza, ma velem leszel a paradicsomban. És itt következik a kórus a Luther korállal. Már megyek békén örömmel, hív az Isten, ő rá nagy bízva nézhet fel csendes szívem. Az Úr megígérte rég, nem halál vár, csak álom. Az amszterdami barokk kórust és zenekart Ton Koopman vezényli.
Thank you.
Romantikus zene nagy alakja Johannes Brahms 1865 és 68 között írta Német Requiem című gyászzenéjét. Utolsó, hetedik tételében a kórus ugyanazt a szöveget énekli, mint Schütz temetési zenéjében. Boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg, mostantól fogva. Bizony ezt mondja a lélek, mert megnyugszanak fáradozásaiktól, mert cselekedeteik követik őket. Nikolaus Arnoncourt vezényli az Arnold Schönberg kórust és a bécsi filharmonikusokat. Isten áldja önöket, viszont hallásra!
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban dr. Varga László orgonaművész, egyházzenész előadását hallották.
Kérdezhetem meg, miért süt olyan szépen rám a napsugár, ha ránézek, behunyom a szememet.
Meleg fénye árad be az ablakon, miért melegít, én nem értem, csak hagyom.
Miért mosolyogsz édesen rám, te világ, szeretnélek érteni nagyon. Szél úgy beszél, én mégsem értem, dalázva édes gett a réten, ott vártál rám, én rád sem néztem, mégis tudtam, merre vagyok éppen.
Szivárvány színvirágok a talpamon, botladozva nevetgélek magamon.
Miért taposom el út közben, ami szép, talán néha meg is állhatnék.
Sok a kérdés, kevés válasz, csak azt tudom,